Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelte, megírva találjuk Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből, az első fejezet 15. versétől kezdve a következőképpen. Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Pál apostol a Kolossé levélben, ebben a Krisztus himnuszban arról szól, hogy a békesség már eljött hozzánk, megbékéltetett Isten bennünket önmagával. Mégis nyilván érezzük és tudjuk, hogy nagyon sok a békétlenség bennünk. A másik, hogy elhozta a teljességet. Krisztusban már minden a miénk. Ugyanakkor érezzük, hogy az életünk nem teljes. Szeretném most ezt körbejárni, ezt a témát. Hogy is van ez? Mennyire valóság az, amiről Pál apostol beszél? Mennyire valóság az a békesség? Mennyire valóság az a teljesség? Amikor ezzel szemben a mi tapasztalatunk sokszor mást mond. Szeretnék kiinduló pontként egy nagyon rövid mesét elolvasni. Ottlik Gézának az utolsó meséje. 1945-ös keltezésű. Volt egyszer egy elvarázsolt királyfi, aki egy tündérszép királykisasszony kezére pályázott. De csak úgy kaphatta meg, ha előbb legyőzi a hétfejű sárkányt, felépíti a kacsalábon forgó kastélyt, s felébreszti és megnevetteti a befalazott, alvó királykisasszonyt. Sok vesződtség, kaland, hőstet, utazás és munka árán legyőzte hát a hétfejű sárkányt, felépítette a kacsalábon forgó kastélyt, és felébresztette az alvó királykisasszonyt. No, az mindjárt elmosolyodott, és megtartották a lakodalmat. Aztán, hogy ez is véget ért, leültek egymással szemben, és mosolyogtak. De eltelt egy nap, s még egy, s még egy. Hát most mihez fogjunk? Kérdezte a királyfi. Most boldogok vagyunk, mondta a felesége. Igaz is. De 3 nap múlva a király kisasszony szólalt meg. Mit csináljunk most? Azt kérdi. Hát, boldogok vagyunk, mondta az ura. Vagy úgy, persze. Megint mosolyogtak egymásra 1 napig, de akkor egyszerre felállt mind a kettő. Nocsak! Van egy ötletem, mondta a királyfi. Befalazlak, és elaltatlak megint. Jó. Lerombolom a kacsalában forgó kastélyt, és föltámasztom a hétfejű sárkányt, hogy újra legyen mit építenem, és legyen kit legyőznöm. Neki is fogott mindjárt, csak hogy ez nem volt már olyan egyszerű. Sem a sok vesződtség, még több hőstet, sem kaland, jövés, menés árán sem bírta lerombolni a kastélyt, mert az mindig elfordult előle a kacsalábakon. Még kevésbé bírta helyére tenni a sárkány levágott hétfejét, S nem lehetett a király kisasszony sem befalazni, elaltatni többé. Teltek a napok, amikből hónapok lettek, és rövid esztendők, és így küszködtek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak. Miről árulkodik számunkra ez a mese, és az új szövetségnek az a mondani valója, hogy már igen, de még nem vagyunk birtokosai a teljességnek? Arról, hogy a boldogság az az úton levést jelenti a teljesség felé. Mi sokszor összekeverjük a teljességet a boldogsággal. A boldogság leggyakrabban emberi nézőpontok szerint azt jelenti, hogy végre sikerül elérnem ezt is, végre sikerül elérnem azt is, megszerzem ezt, megszerzem amazt. És hogyha mindent sikerül összegyűjtenem, és úgy rendeznem, ahogyan én elképzeltem, akkor boldog lesz az életem. Akkor leülök, és boldogan lehetek a házamban. Igen ám, csak kiderül a meséből, hogy hiába ez nem hozta el az igazán várt boldogságot a király kisasszony és a királyfi életében. Nem tudták, hogy most akkor mi lesz. Ugye a valóságban ez nem fog megtörténni. Soha nem fogunk úgy leülni, hogy most már minden készen van, mindent elértem úgy, ahogy szerettem volna, és most már semmit tennivalóm nincsen. Ilyen nem lesz, ez a veszély nem fenyeget bennünket, de az igen, hogy mindig azt várjuk, hogy mikor leszek már túl ezen a szakaszon, mikor leszek már az életemnek azon a szakaszán túl, mikor leszek már azon a szakaszán túl, mert akkor leszek boldog. És így, hogy az életünk eltelik, a végéhez közeledik, és mindig azt fogjuk érzékelni, hogy még mindig nem lettünk boldogok. Azért, mert a boldogság az nem a teljességet jelenti. Ne keverjük össze. A boldogság a teljesség felé vezető út. Egy harcos út, olyan, mint a királyfié volt. Hiszen az igazi mesék, ez nem volt igazi mesé, amit felolvastam, az igazi mesék erről a harcról szólnak. Erről a hosszú útról szólnak. Azért, mert ez a boldogság a kiteljesedéshez vezető út. Nem azt jelenti a boldogság, hogy nincsenek benne fájdalmak. Nem azt jelenti a boldogság, hogy minden úgy sikerül, hogy szeretném. Nem azt jelenti a boldogság, hogy egyszer leülök, és nincsen semmiféle tennivalóm. De ebben a kérdésben a kulcs kérdés az, hogy milyen bennünk a láthatatlan Isten képe. Ezzel kezdődik a Krisztus himnusznak ez a része, hogy ő, vagyis Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe. Milyen a bennünk élő, láthatatlan Isten kép? Ahhoz, hogy erre jobban választ tudjunk adni, el kell mondanom egy dolgot, ezt az egy dolgot szeretném áthozni a tegnapi estéből, amit a bibliai iskolán beszélgettünk, hogy tulajdonképpen az emberek nagyon leegyszerűsítve, kétféle módon próbálnak megküzdeni az őket ért igazságtalanságokkal szemben. Kétféle módon próbál az ember nem belefulladni abba a rengeteg szenvedésbe, rengeteg bűnbe, rengeteg igazságtalanságba, ami körülveszi őket. Az egyik az, hogy az ember saját magát okolja mindenért. Ő a hibás mindenben. Nyilván sok mindenben hibásak vagyunk. Egyértelműen beszél erről a Szentírás, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, célt tévesztett emberek vagyunk. De nyilván, hogy nem csak azok a dolgok érnek bennünket, amit magunknak köszönhetünk, hanem az is, ami körülöttünk van. Nyilván egymásra hatunk, az én bűneimmel nehezítem mások ember, mások életét, mások is nehezítik az ő bűneik az én életemet. De az az ember, akiről beszélek, aki csak saját magát okolja, az túlzottan magára veszi a terheket, az igazságtalanságokat. Minden az ő hibája, csak ő tehet mindenről. És ezért soha nem tud kitörni ebből a mély depresszióból. A másik típusú ember az, aki előszeretette a környezetére, a másik emberre vetíti a bajoknak az eredetét. Ugye ő az, aki saját magát nem tartja bűnösnek, hanem csak a másik ember. Gyakran előfordul, hogy egyes embereket idealizál, teljesen hibátlan, tökéletes, nem lehet rá semmi rosszat mondani, másokat pedig teljes egészében eltipor, mert semmi jót nem lehet találni ezekben az emberekben. Az előbbinél az Istennek a kegyelme az, ami segít. Az Istennek a kegyelme az, ami ki tud hozni ebből a súlyos állapotból, amikor az ember mindenért saját magát okolja. Az Istennek a kegyelme a szeretete. Mert ez az ember úgy gondolja, hogy Isten nem biztos, hogy kegyelmez neki. Örök bizonytalanságban él, nem biztos, hogy Isten tudja, mert tanulta, hogy az Isten szeret, megváltott, de ki tudja, hogy megtart engem ez a kegyelem? Ki tudja, hogy elég erőse ez a kegyelem? Mert az én bűneim olyan nagyok, ez van előtte. És ott van a bizonytalanság, hogy vajon elég erős ez a kegyelem, az Istennek a szeretete? Valószínű, hogy Pál apostol is találkozott ilyen hívekkel, és azért írja a római levélben, hogy ahol megnövekedett a bűn, ott még inkább megnövekedett a kegyelem. Kellett őket bátorítani. Lehet, hogy sok, lehet, hogy elborít az igazságtalanságnak, a bűnnek a fellege, de mindig tud, hogy a kegyelem sokkal több. Az utóbbi ember viszont, aki kívülre vetíti a bűneit, másokat tart gonoszaknak, azok pedig úgy gondolják talán, hogy Istennek értékelnie kell az ő tehetségüket, el kell ismernie a teljesítményüket. Valahogyan úgy, mint ahogyan a bűnös, a vámszedő és a farizeus imádságában van szó, elmondja, hogy én, farizeus, mi mindent csinálok. Isten, lásd meg! Hát azért ez már teljesítmény, hogy én mindenből megadom a tizedet, és ennyiszer böjtölök, stb. Valójában viszont nem ilyen az Isten, akinek el kellene ismernie a mi életünket, és nem olyan az Isten, aki távol van, és bizonytalannak kell lennünk abban, hogy megkegyelmez-e. Az Istennek a képe, a láthatatlan Isten képe, a Krisztus himnusz szerint, maga Jézus. És mit tesz Jézus? Jézus leveszi a bűnt, a terhet azokról, akiket agyonnyom. Erről szólnak az evangéliumok kivétel nélkül. Leveszi a bűnt és a terhet azokról, akik nem tudják már ezt levetni magukról. Másrészt kijózanítja azokat, akik mások fölé emelik magukat. Joggal tehetjük fel a kérdést, ahogyan a tanítványok feltették a kérdést, ott abban a hajóban, ami az oltár előtti igében szerepel, amit elborítanak a hullámok, és nem tudják, hogy hogy lesz tovább ebben a nagy viharban, abban a nagy viharban, amiben mi is benne vagyunk, hogyan lesz tovább. Joggal tehették fel a kérdést a tanítványok, hogy ki ez a Jézus, aki lecsendesíti a tengert. Ki ez a Jézus, aki alszik a viharban? Emlékszem, hogy gyerekkoromban soha sem értettem, sehogy sem tudtam, felfogni, hogy hogy alhat Jézus abban a hajóban, ahol átlendülnek a hullámok, és minden vizes. Hogy aludhatott Jézus? Milyen mesés elem ez? Nem mesés elem, hanem arról van szó, hogy benne lakik a teljesség. Őneki nincs értelme nyugtalankodni, félni. Ezt mi nem tudjuk megérteni, de hát ő az Isten fia, akit semmi, de semmi nem bosszanthatott fel, vagy semmi, de semmi nem tölthetett el félelemmel. Mert ő a teljességet képviseli. Ő teljesen független mindentől. Feltesszük a kérdést, ki ez a Jézus, aki életet adott nekem? Ki ez a Jézus, aki megformálta a testemet, a veséimet, a tüdőmet, a szívemet? Ki ez a Jézus, aki beleteremtett a családi közösségembe? És ki vagyok én, aki életemben ezeket az adományokat egyre inkább tönkreteszem? Tönkreteszem az egészséges testemet, a családomat. Ki vagyok én? A legfontosabb kérdés mégis az első, ki ez a Jézus? Mert Jézusnak a fényében látjuk meg, hogy kik vagyunk mi. Jézusnak a fényében tudjuk igazán értékelni azt, hogy bűnösök vagyunk, de kegyelemre talált bűnösök. Jézusok a fényében tudunk eljutni oda, hogy már nem veszünk magunkra azokat a terheket, amiket nem kell magunkra venni, de tudjuk vállalni a saját bűneinket, és el tudjuk fogadni a kegyelmet, de azt sem fogjuk tenni, hogy másokra hárítunk mindent. Kiderül Jézus fényében, hogy ő független, és én függő vagyok, sohasem lehetek független, csak akkor, hogyha ahhoz csatlakozom, ahhoz lépek, aki független ezen a világon. Az egyedüli független. Ő a megváltó, aki a világot teremtette. Így olvastuk, és nagyon jó volt ez az ének is hozzá, amiben mindent felsorol az ének szerzője, hogy tényleg minden az Istent kell, hogy dicsére. Minden azért létezik. A hit, a tudás. Az acélkazánok és minden azért létezik, hogy Isten dicsőségére legyenek. Az egész univerzum, amit alkotott az Isten. És itt hadd álljak meg egy pillanatra, univerzum, talán nem én vagyok az egyetlen, aki nemrégiben figyeltem fel arra, és eddig nem figyeltem fel arra, hogy mit is jelent ez a szó. Ugye univerzum azt jelenti egy szó. Vagyis arról prédikál a kozmosznak ez a neve, hogy egy szó által jött létre a világegyetem. Soha nem gondoltam még bele ilyen mélyen, hogy tényleg erről van szó. Erről beszél a Biblia, az Isten szaváról beszél, ami létrehozza a világegyetemet, és aztán elnevezik a világegyetemet egy szónak. Mi ebben a szóban, az Isten szavában élünk. Univerzum. Mindig jusson eszünkbe egy szó, ami által létrejött a világ, és ebben a világban, ebben a szóban élhetünk. Jézus az Isten képe, aki sokkal előbb volt, mint mi, és sokkal előbb volt, mint a bennünk eltorzult Isten kép. Ő az Isten képe, ő tudja helyreállítani a mi Isten képűségünket is, hiszen Isten képére, hasonlatosságra teremtettünk. Ő az egyháznak a feje, mondja Pál apostol, vagyis nem kiszolgálunk, nem a vágyaink, elképzeléseink, kiszolgálója, hanem a feje, aki jobban tudja, hogy mi, hogyan kell, hogy történjen. És Pál apostol aztán később, ezt már nem olvastuk fel, arról beszél, hogy én ezért kész vagyok szenvedni. Ezért a Krisztusért, ezért a hatalmas Úrért kész vagyok szenvedni, mert ő leveszi a terheinket és békességet ad. Mi a jele ennek a békességnek? Az a jele ennek a békességnek, hogy az ember minden helyzetben tudja, hogy a teljesség felé halad. Egy fiatalasszony hozzáment egy 5 gyermekes özvegy férfihoz, és ilyenkor természetes vágya szokott legtöbbször a házasoknak lenni az, hogy legyen közös gyermekük is. És meg is hallgattatott a kérésük, hogy legyen közös gyermekük is. Úgyhogy most már 6 gyermekük volt, igen ám, de néhány nap múlva a férfi meghalt. Óriási vihar. Egy példa a viharra. Mi lesz most velünk? Átcsapnak a hullámok. 6 gyermekkel egyedül. Belegondoltunk abba, hogy milyen ez? Meg is értem, amikor valaki egyedül marad ennyi gyermekkel, vagy kevesebbel is, hogy hamar keres egy társat magának, mert ez így nem megy. Ez a fiatalasszony, amikor a lelkészének beszélt erről a helyzetről, akkor azt mondta, hogy hát most akkor egyedül nevelem a 6 gyermeket. És csodálkodott a lelkész, hogy mosolyogva mondja. És panaszkodni csak egy dologról panaszkodott. Azt mondja, az a baj, hogy most már mindig mindenki a környékről hozzám jár panaszkodni. És nem tudok annyi időt tölteni a gyerekeimmel, mint amennyit szeretnék. Na valami ilyesmit jelent a békesség. Ez a jele a békességnek. Óriási vihar, már nem esik kétségbe. Már megkérdezte nyilván korábban többször, hogy mi lesz velünk, elveszünk, de már tudja, hogy Jézus ott van az élete hajójában. Már tudja, hogy ez a Jézus ott is elcsendesíti a hullámokat, az ő szívében is. És biztos kézzel vezeti azt a hajót a célba. Az új életnek a csúcsa nem egy olyan békesség, ahol semmi, de semmi probléma nincsen, ahol már mindennek a végére jutottunk, és csak leülünk, és elterpeszkedünk, és nézünk, és mosolygunk egymásra. Az új életnek a csúcsa nem ez a békesség. Nem az, ahol nincs már próba, hanem a kezdete mindennek. Isten nem hagy békességben bennünket, hanem ezután küld, munkát bíz ránk, azzal a tudattal, hogy a teljesség vár ránk. Már igen, eljött Jézus, már igen, új életet kaptunk, már igen, megbocsátott nekünk, de még nem értünk a célunkhoz, még fogunk bűnöket elkövetni, még fogunk békétlenkedni az átcsapó hullámok miatt, de biztosan tudjuk, hogy a kiteljesedés, a teljesség felé haladunk. Azért, mert Jézus ott van az életünk hajójában. Imádkozzunk! Urunk Jézusunk, köszönjük neked, hogy te vagy a láthatatlan Isten képe a mi számunkra is. Te vagy az, aki a bennünk kialakult Isten képet, ahogyan mi őt elképzeljük, kijavítod. Megmutatod, hogy valójában milyen is, hogy megkönnyörül rajtunk, leveszi terheinket, amiket mi nem tudunk letenni. Hogy szembesít igazi önmagunkkal, hogy kik vagyunk mi, hogy tudjuk vállalni tetteinket és következményeit. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy amikor átcsapnak a hullámok az életünk hajóján, akkor mindig tudjuk, hogy te ott vagy jelen hatalmaddal, erőddel, kegyelmeddel, szereteteddel, és biztosan vezetsz a teljesség felé. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy nagyon sokan eljuthattak már a te kegyelmeddel a teljességre. Urunk, azért imádkozunk, hogy mi is ezen az úton maradjunk, és ugyanakkor segítsünk másoknak, hogy erre a biztonságra eljuthassanak. Amen.